Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Túl van az új összetételi országgyűlés az első két napos plenáris ülésén. Kedden Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indult az ülés, ami láthatóan feszült hangulatban telt, hiszen a házelnöknek a miniszterelnököt többször rendre kellett utasítania. Ennek ellenére Magyar Péter egy ponton odalépett Gulyás Gergelyhez, hogy véleményének adjon hangot, de Máté Zsuzsa KDNP-s képviselő felszólalását is folyamatosan kommentálta. A második nap sem hozott változást, csak az ülőhelyekben, ugyanis Magyar Péter miniszterelnök, Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője elé ült le. Arra a kérdésre, hogy milyen stílusváltás történt az országház falai között, és mi áll a Tisza részéről e mögött, Szalai Szilárddal, az Ellenpont vezető szerkesztőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Hát nagyon megosztottak most Magyarországon az emberek annak kapcsán, hogy mit is láttak a plenáris üléseken. Már ami az ott folyó kommunikációt, és hangsúlyozok, hogy nem a szakmai munkát, a kommunikációt és ezt a stílusváltást illeti. Már csak azért is, mert ha valaki nézte eddig a parlamenti közvetítéseket, akkor azt látta, hogy a házelnöknek bizony volt feladata, de rendre többször az ellenzéki képviselőket kellett rendre utasítania. Most viszont Magyar Pétertől már miniszterelnöki pozícióból láttunk olyan megnyilatkozásokat, amit eddig nem tapasztaltunk. A fő kérdés az, hogy ez a stílusváltás, ez jó vagy nem? Hiszen, hogyha az ember megnézi a közösségi médiát, ott az emberek véleményét, ugyanezt a vitát látjuk kibontakozni. Van, aki szerint ez nagyon jó, revansot vesz Magyar Péter az elmúlt 16 év stílusáért, és végre van egy olyan miniszterelnök, aki ilyen stílusban is megmeri mondani az ellenzéknek. Még vannak olyanok, és a Tisza szavazói között is, akik hátralépnek kettőt, és azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy ezt a fajta stílust szeretnék az országház falai között látni. Hogy lehet ezt a kettősséget egy közös nevezőre hozni?
Hát ugye nem csak veszíteni, hanem nyerni is kell tudni méltósággal, és ez most már teljesen egyértelmű, hogy Magyar Péternek nem sikerült. És egyébként nagyon sokan másoknak a Tisza párton belül sem, bár azért ne vitassuk el például az átadás átvételnek a felvételeiből láthattuk, hogy egyébként a Tisza párton belül vannak teljesen normális és átlagos politikusok, akik képesek politikusként viselkedni. A kamerák között is ez a miniszterelnök személyéről konkrétan nem mondható el, sajnálatos módon, ami egy nagyon szomorú dolog, hiszen egyrészt a kormányzat tevékenységét elsősorban a miniszterelnök képviseli, és mégiscsak ő az a karakter a kormányon belül, aki a nyilvánosság előtt ott van, akit a szimpatizások és a követők elsősorban követtek. Hát azért az valljuk be, hogy a Magyar Péter mostani minisztereiről akár csak egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt még a tiszás választók sem tudták, hogy kicsodák egészen pontosan egy jelentős részéről. Mégiscsak Magyar Péter az, aki egy ilyen szimbolikus figurája a kormányzatnak, az akaratának, a viselkedésének, a mindenféle megnyilvánulásait, azt egyből Magyar Péterrel asszociálják, és ez vice versa így működik az ő esetükben. Itt azért nagyon nehéz különálló entitásokról beszélni, tehát mondhatnám azt is, hogyha ezzel a régi ellenzéki formulával élve, hogy nincs két Tisza párt, olyannyira nincs két Tisza párt, hogy a tagság is alig több, mint két fő, tehát hogy értelemszerűen nem lehet olyan nagyon nagy széles spektrumú gondolatvilág a Tisza párton belül, ahol 27 ember van tagság szinten, és egyébként vannak ugye frakcióhoz tartozó képviselők, ők még akikről nyilvánvalóan semmit nem tudunk. Tehát ez az egy Tisza párt van, amit Magyar Péter testesít meg személyesen. És ez a Tisza párt, ez így viselkedik, ez így néz ki, amely eddig azért szokatlan volt a magyar parlamenten belül. Tehát arra kérem a tiszás szavazókat, hogy üljenek le egy bármelyik részlete elé a mostani parlamenti közvetítésnek. Nézzék végig Magyar Péter felszólalásait, egyéb gesztikulációját, egyéb megnyilvánulásait, és képzeljék az ő helyére Orbán Viktort. Képzeljék oda, hogy mindezt Orbán Viktor teszi bökjünk rá egy dátumra 2018-ban. Tehát képzeljék ezt, és ítéljék meg utána Magyar Péternek a tevékenységét, gondolkodjanak el rajta, hogy ezt mennyire szívesen látták volna az előző miniszterelnöktől, és akkor esetleg újra tudjuk gombolni ezt, hogy most akkor ki merre indul el. Azért fontos ez, mert egyébként, hogyha Magyar Péter ennyire befolyásos szereplője a kormányzatnak, ez furcsán hangzik, tehát hogy ennyire, átfogalmazom, ennyire egy személyben testesíti meg a kormányt, akkor nyilvánvalóan az ő viselkedés mintája az, ami utat tud mutatni a választók irányába. Ha ő megosztja a saját választóit, akkor abból a választói szinten egy még szélesebb, még élesebb megosztottság csapódik le, hiszen amit a politika közvetít, az a különböző visszhangkamrákon, egyéni véleményeken keresztül sokkal élesebben jelenik meg a köznapi életben. Így, ha a miniszterelnök nem csak konfrontatív, de egyébként megpróbálja megalázni az ő politikai ellenfeleit, akkor mit várunk el attól a szimpatizánstól, aki ezt a viselkedési formát tartja a disztingvált megnyilvánulásnak, és a saját véleményét úgy gondolja, hogy ennél sokkal élesebben kell kifejeznie.
Úgy fogalmazott most, hogy Magyar Péter egy személyben testesíti meg a kormányt. Volt az első nap után egy kormány szóvivői sajtótájékoztató, ahol el is hangzott a média részéről az a kérdés, hogy akkor, amikor Magyar Péter posztol bárkinek a közösségi médiában megjelent írása alá, azt milyen kommunikációnak kell tekinteni? Azt Magyar Péter magánemberként teszi, azt Magyar Péter miniszterelnökként teszi, az egyenlő-e a kormányzati kommunikációval, és ez egy nagyon fontos kérdés akkor, amikor azt látjuk, hogy az országgyűlésben is, hát igazság szerint Magyar Péter volt az, aki a kommunikációs fősodort vitte, és tegyük hozzá, egy nagyon sok mindenkinek tetszett ez az Abszolút Filmszínház, amit ott látott, de minthogyha ez egy kampányhangulatnak a tovább vitele lenne.
Hát muszáj is. Tehát ugye az elkövetkező időszaknak az egyik sajnálatos része a Tisza párt szempontjából, hogy muszáj lesz kormányozni. És én a mai napig meg vagyok arról győződve, hogy Magyar Péter se gondolta, hogy idáig jut ezzel az egész mutatvánnyal. Mert ha ez így lett volna, hogy erre léteznek a Tisza párton belül valid tervek, akkor én azt gondolom, hogy már hamarabb például a program megjelent volna a kampányban. Tehát, hogy nem két hónappal, két és fél hónappal a választások előtt jelenik meg egy úgynevezett kormányprogram, ami tulajdonképpen, hát azért nehéz azzal vádolni, hogy, vagy nehéz azt felhozni azzal a kapcsolatban, hogy a mindenféle politikai támadások miatt nem hozták hamarabb nyilvánosságra, hiszen csak ne tóztogatásról szól ez a konkrét kormányprogram, amit a Tisza párt fel is vállalt. Tehát azért ezt alig ha hihető, az is nyilván egy kampány program volt, és ennek az Abszolút Filmszínháznak a része volt. De ettől függetlenül egy ilyen érdekes időzítéssel kihozták. Ezt csak azért mondom, mert amit most látunk az elmúlt két ülésnap alapján, az azt erősíti meg, hogy a filmszínház lesz a kormányzás. Tehát nincsen tehát nem azért mondják Magyar Péterre azok, akik kritizálják meg a Tisza kormányra, hogy nem végez kormányzást, mert egyébként nem csinálnak jogszabályokat, meg nem lenne bizottsági munka, vagy nem lenne ott a valahol a Tisza párt szakértői körében egy jogszabályi előkészítői tevékenység, hanem azért mondják ezt, mert az effektív kormányzati tevékenység helyett egy bosszú politikának a kodifikációja zajlik. De az nem kormányzás, tehát az lehet egy politikai bosszú, lehet egy üzenet a választók felé, lehet egy akár egy választási kampányigéret teljesítése is, én még ezt sem kétlem. A kérdés az, hogy ez kormányzásnak minősül-e? Tehát az ország ügyeinek intézését szolgálja-e az, hogy egy olyan személy például arról hozunk jogszabályt, hogy egy olyan személy nem lehet miniszterelnök, aki egyébként most 3,5 évig a közelébe sem lesz annak, hogy miniszterelnök lehessen, hiszen nem lesz választás addig. Tehát itt a sorrendiség, az időbelisége a dolgoknak, hogyha olyan jogszabályt akar hozni Magyar Péter, hogy valaki ne legyen miniszterelnök, most vegyük le, hogy ez mennyire demokratikus, meg mennyire jogállami, meg tényleg mindent vegyünk le, csak a szimpla racionalitást nézzük ebbe az ügybe. Ha olyan jogszabályt akar hozni, magyar például, hogy valaki ne legyen miniszterelnök, ezt megteheti azután is, hogy az általa sürgetőnek, az ország szempontjából égető fontosságú, szükségességű jogszabályozást megcsinálja. Tehát ha teszem azt, katasztrofális állapotban van a költségvetés, akkor én lehet, hogy inkább a költségvetés újra gombolásával foglalkoznék az első időszakban, és nem azzal, hogy valaki 3,5 év múlva majd hogyan indulhat, majd hogyan nem a következő választáson, hanem a mostani idei költségvetése foglalkozik. Tehát ez mondjuk egy konkrét, kiragadott példa. De tehát ezt az abszolút filmszínházat viszont muszáj fenntartani, mert ha nem ez történik, akkor viszont tényleg ilyen dolgokkal kell foglalkozni, mint a költségvetés, és ez egy borzasztóan fájdalmas dolog lesz. Tehát, mert egész egyszerűen azok a kampányígéretek, amelyek elhangzottak ebben a már általán idézett programban, vagy ajánlatban, vagy reklámanyagban, talán inkább ez lenne a jobb kifejezés, tehát ebben a választási reklámanyagban elhangzott, ezeknek a teljesítése költségvetési vonzattal jár. Ezeket bele kell tervezni a költségvetésbe, ezeket a forrásokat valahonnan allokálni kell. Ha valahonnan allokáljuk a már egyébként allokált forrásokat, akkor az elvonásokkal jár. Ezeket az elvonásokat meg kell tenni, ezek az elvonások bizonyos szektoroknak fájni fognak. Ha ezzel foglalkozik egy kormány, az bizony választói ellenszenvet fog szülni. Ha viszont azzal foglalkozik, hogy a földön fekvőt rugdossa, az nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy a választók egy 50-60%-ának szimpatikus lépés.
Hát akkor térjünk rá a kormányhatározatokra. Hogy mi az, hogyha már a szakmai munkát kell nézni, ami ott megszületett? Szerintem a Lex Orbánnal azért ne is foglalkozzunk, mert mindenki számára világos, hogy egy visszamenőleges hatályú jogalkotást nem lehet hozni, bár ezt a Tisza úgy fogja föl, hogy a múltban semmi hátrány nem éri. Például akkor, hogyha itt Orbán Viktort ragadjuk, hiszen az egész róla szól Orbán Viktort, az már más kérdés, hogy a jövőre nézve hogyan, és hozhattak volna olyan alaptörvénymódosítást is, amiben valóban a mostani dátum szerepel. Nem egy visszamenőleges dátum, de ha kormány határozatokat nézzük, és itt említette az egészségügyet, és ez egy kiemelt témája a Tisza pártnak is, akkor a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatala hogyan és miben fogja a magyar egészségügyi ellátórendszert segíteni?
Igen, ugye ez megint az abszolút filmszínház. Tehát a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatala az nem azt jelenti, hogy a mostani egészségügyi szaktárca nem tudhatná azt, hogy milyen fertőzési adatok vannak, hanem azt jelenti, hogy ezeket a dokumentumokat, ezeket a minisztériumi munkadokumentumokat nem szórják ki az utcára szórólapként. Tehát ez az egész, ez ennyit jelent. Hogy az átlag választó polgár tudja, ez rendben. Én ugye nem vagyok orvos, tehát semmilyen orvos szakmai vezető, hogy egyébként ez milyen betegjogokat hogyan érint, stb. Ezen biztosan egy intézményvezető vagy egy egészségügyi államtitkár nálam többet tudna mondani. Ugye az csak, ha laikusként, tehát az orvos szakmai laikusként nézzük ezt a kérdést, önmagában attól, hogy a választópolgár ezeket a számokat tudja, ez lehet egy nagyon látványos és hogy mondjam, jóhiszeműnek tűnő intézkedés, de ettől az egészségügynek a működése nem változik. Tehát ettől ezek a adott esetben sajnálatos fertőzési esetek, ezek már megtörténtek, és pusztán a nyilván kerülésétől nem fognak a következő adott esetben ilyen sajnálatos esetek előfordulni. A megelőzést nem az szolgálja, hogy egyébként a minisztériumi alkalmazottak meg az ezzel foglalkozó apparátus számára eddig is ismert számokat kiszórjuk az utcára, hanem az szolgálná, hogyha azok az emberek, akik ezeket már eddig is ismerték, azok tennének bizonyos intézkedéseket, konzultálnának intézményvezetőkkel, hoznának olyan részletszabályokat, amelyek ezeknek a visszaszorítására vonatkoznak, és igen, megkezdenék a kodifikációs tevékenységet. Tehát az önmagában, hogy kiszórom az utcára ezeket szórólapszerűen, nem változtat semmit. De annak a látszatát fenntartja, mintha csinálnánk valamit. Tehát ez a klasszikusan a rossz munkavállalónak a jellemzője, aki mindig megpróbál úgy csinálni, mintha csinálna valamit, amikor a főnök éppen arra néz. Ugyanezt csinálja tulajdonképpen a kormányzás technikai részében a Tiszapárt is, csak itt ugye a főnök a választó polgár, és mindig oda néz, mert az abszolút filmszínházat fenn kell tartani. Tehát folyamatosan azt a látszatot kell kelteni, mintha itt történet van. Másik példa. A nitrokémiai gyárnak a tűzesetén, vagy baleseténél megjelenik Kapitány István, és azt mondja, hogy akkor kormányzunk, mert itt vagyok. És közli, hogy az üzemanyag ellátás biztonságot nem fogja veszélyeztetni az egyébként petrokémiai gyárnak a átmeneti leállása. Hát ugye itt nem üzemanyagot állítanak elő, tehát nyilvánvalóan nem veszélyezteti az üzemanyag ellátást, de a flash megvan, az érzet megvan, hogy valami történt, a kormány valamit csinált az ügyben, hogy ennek a valaminek van értelme, az nem fontos, a valami számít. Tehát egy ilyen percepciós kormányzás van, mondhatjuk akár Vitézi Dávidot is, aki megjelenik a kelenföldi pályaudvaron, amikor kigyullad a vonat. Ez fantasztikus dolog, csak ettől nem fog a vasúti közlekedés meg a már kigyulladt kocsi helyreállni.
Azért érdekes, amit mond, pont erről jutott eszemben, hogy aki nézte a kormány szóvivői sajtótájékoztatót, az láthatta, hogy pont a MOL volt az, és pont ez a sajnálatos eset, amivel hirtelen valaki beszaladt a sajtótájékoztatóra, letéve a friss adatokat, hogy éppen hogy állnak, kiemelve, ott a kormány szóvivő is, három közül az egyik, hogy ebből is látszódik, hogy ők mennyire aktuálisak. De hogyha az ember kicsit visszagondol, Magyar Péter esetében is láttunk már ilyet, hogy tartják a sajtótájékoztatót, és valaki beszalad egy papírlappal, és akkor megállítják a sajtótájékoztatót, és itt van egy friss hír. Magyar Péter ugye arról számolt be, hogy hát akkor ők már tudják, hogy a minisztériumokban milyen darálás folyik. Minthogyha úgy tűnne, hogy a kommunikációban is van egyfajta megrendezett, hát maradjunk annál a szónál, ezt Magyar Péter használta, filmszínházszerűség, miközben azt láttuk tegnap, hogy a három szóvivő szinte semmilyen kérdésre nem tudott érdemi választ adni.
Igen, de ez egy hírszolgáltatási feladat. Tehát ez nem egy kormányzati feladat, ez egy hírszolgáltatási feladat, ezt megtehetni az MTI például, hogy kihoz közleményeket, hát ez a feladata ennek a felületnek. A kormánynak nem az a feladata, hogy mindenről közleményt adjon ki, hanem az, hogy csináljon olyan dolgokat, amiről aztán lehet közleményt írni. Tehát, hogy itt ez a probléma, hogy a kormányzat az nem egy média tevékenység alapvetően, az egy adminisztratív feladat, ahol igen, sajnos jogszabályokkal kell bíbelődni, ugye a nagyon jogász végzettségére nagyon büszke miniszterelnök azt hiszem, hogy láthatott már ilyen szövegeket testközelből, valahogy most mégis úgy tűnik, hogy idegenkedik ezektől. Engem az fog érdekelni majd ebben a kormányzásban igazán, hogy melyik lesz az a pont, amikor effektív kormányzati tevékenység az meg fog történni, és nem a kommunikációs szinten. És ugye mindig az van, az az általánosan elfogadott mondás, hogy 100 nap türelmi idő kell egy kormánnyal szembe, hiszen addig egyébként is mit kezden el, meg milyen módon. Ugye itt most a választások óta eltelt jó 40 nap, nagyjából 40 nap, ugye ez már majdnem fél idő egyébként a 100 napnál, és eddig, amit láttunk, abban tényleg, ugye a programban, vagy hát ebbe az ígéretgyűjteményben is, rengeteg nagyon szűk határidejű ajánlás vagy vállalás volt. Most ezekhez nyilván ehhez is kellene egy előkészítő munka, de ezt nem látjuk még ennek a materializálódását. Ugye most azt mondják Magyar Péterék, hogy az uniós megállapodásoknak az előkészítése köti le az ő kapacitásaikat a kormányzás tekintetében. De, hogyha megnézzük a legfrissebb interjúját Magyar Péternek, abból azért kiderül az, hogy itt tulajdonképpen, és ezt ő maga mondja el, hogy itt egy politikai megállapodásról van szó, illetve még arról se jelen pillanatban, hanem majd még ezt is csak le kell ütni, és majd utána történik valamiféle jogharmonizáció, amit majd gyors tempóba át kell vinni. Tehát ha jól értjük Magyar Péter kommunikációját az ügyben, egy olyan feladat köti le a kormányzati kapacitásokat, amely feladat végrehajtása még nem kezdődött el. Kérdezem én, hogy akkor ezek a kormányzati kapacitások jelen pillanatban pontosan mit csinálnak? Mert ha nem az köti le őket, amiről Magyar Péter beszél, akkor vajon mi lehet az, amivel ők foglalkoznak? Ugye jól látjuk itt ezeket a különböző megtorló jellegű intézkedéseket, és hát természetesen ott vannak ezek a bizottságok, ezek a különböző területen működő vizsgáló bizottságok. Ezekkel egyébként az a borzasztóan érdekes dolog, hogyha ezt valaki normálisan meg akarja csinálni, az a bizottságban résztvevő politikusoknak azért nem két órájába telik egy ilyenre való felkészülés. Persze egy koncepciós eljárás lefolytatunk, ahhoz 10 percet is elég foglalkoznia a bizottság tagjainak, hiszen megvan előre legépelve az ítélet, nekik csak ahhoz alkalmazkodóan oda kell ülniük, és aztán kihirdetniük és felolvasniuk ezt az ítéletet. De ha ezt tényleg le akarják komolyan folytatni a különböző vagyonátvilágítási, meg gyermekvédelmi, meg mindenféle folyamatot, ez nagyon komoly felkészülésre van szükség. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez megtörténik-e egyébként. Lesz-e itt érdemi eljárás, vagy átnyújtják az előre megírt ítéletet, mint a tanúban?
A munka az elkezdődött, mert csak azért is, mert a plenáris ülés előtt Magyar Péter ugye azt mondta a felszólalásában, hogy elindítják az iskolakezdési támogatást, tehát itt szeptemberig biztos, hogy lesznek Magyarországon olyan családok, akik számíthatnak arra, hogy a magyar kormánytól támogatást fognak kapni, ugyanígy a nyugdíjasoknak is biztosítani fogják a szép kártyát. Hát ennek a feltételeiről keveset tudunk, de hát ez már a kormányzati munkának a része, hogy ezt a következő időszakban, szeptemberig már nincs olyan sok idő, és különben az oktatási miniszter se kapott olyan nagyon sok időt például arra, hogy a klikket átvilágítsa. Nagyon rövid határidőket határoztak meg. Lehet-e ez alatt olyan átfogó, mindenre kiterjedő munkát végezni, hiszen azért valljuk be, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan javaslatok, módosítások, amikből csak vissza kell lépni a kormányzatnak, ha tetszik, hanem mert aztán kiderül, hogy elkapkodták, vagy mégsem úgy van, ahogy szeretnék.
Ugye ebből pont az olyan esetek következnek, mint hát tulajdonképpen Mellétei Barna Mártonnak a teljes Tiszás politikai karrierje, tehát a kinevezésétől függő kezdődően az alkotmánymódosítási javaslatáig minden elkapkodott volt. Ugye itt az a probléma, hogy ha mindent bele akarunk szuszakolni egy 3 hónapos határidőben, ott a jogalkotás minősége értelemszerűen silány lesz. Ráadásul azért itt ezekben a kérdésekben, amiket most itt ön is felsorolt, és amelyekben tényleg gyors döntéseket akar hozni a Tisza párt. Ugye tehát például az uniós forrásoknak a hazahozatalában azért Brüsszelnek arról egy elég konkrét elképzelése van, hogy ennek hogy kellene kinéznie, ami technikai értelemben végső soron azért majd adott esetben szimpla jogadaptációt is jelenthet. Hát ezt majd meglátjuk, hogy ezt milyen megállapodással egészíti ki Magyar Péter, ami azért ugye értelemszerűen egy teljesen más szakmai munkát feltételez, hogyha csak adaptálni kell a különböző joganyagokat. A rendőrség tevékenységénél mondhatnám azt, hogy a rendészeti államtitkár személyének ismeretében a különböző tervek előkészítése az nem feltétlenül adott, hiszen 2006-ban sem történt meg a bűnügyi terv előkészítése. Hát ki tudja, hogy akkor most mennyivel lesz magasabb színvonalú a rendészeti igazgatási munka. Egyébként azért itt egy zárójelet hadd tegyek, hogy számomra, ha én Tisza szavazó lennék, számomra borzasztóan felháborító lenne az, hogy a miniszterelnököm, aki azzal jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy ő 2006 után a rendőrterror áldozatait védte, és ezzel próbálta bizonyítani azt, hogy ő nemzeti meg jobboldali elkötelezettségű, az a rendőrterror egyik politikai felelősét nevezi ki rendészeti államtitkárnak. Azért ez, hát finoman szólva is, nem csak nevetséges, meglepetés, de meg borzongtató is, hogy egy ilyen szemét sikerült erre a pozícióra kinevezni. Hát mindegy, azt már látjuk nagyjából, hogy mi a hozzáállása az ellenzékhez, meg a kormánykritikához a miniszterelnöknek. Nyilván ez a választás is ezt tükrözi. Isten óvjon meg minket attól, hogy a 2006-os események megismétlődjenek, de hát én azt gondolom, hogy itt a személyi összefonódások, vagy a személyi állomány nem azt bizonyítja, hogy egy demokratikus jogállami kormányzás fog itt következni. Én azt hiszem, hogy van egy olyan szó az elmúlt 16 évből, amit most egész nyugodtan előhúzhatunk, és alkalmazhatunk, ez a rendőrállam kifejezés.
És akkor, hogyha már eljutottunk Tóth Gáborig, aki ugye rendészeti államtitkár lesz, azért tegyük azt is hozzá, ha már a beszélgetés kiinduló pontja az a parlamentben látott kommunikációs stílus volt, hogy ez volt ez a pont, amikor Magyar Péter odalépett Gulyás Gergelyhez, és tulajdonképpen Tóth Gábor személye váltotta ki kettejük közt azt a heves vitát.
Így van, hát ugye Gulyás Gergely volt ennek a jogsegélynek a másik szereplője, és ha lehet hinni a korabeli híradásoknak, akkor a aktívabbik és vezető jellegű szereplője. Én azt hiszem, hogy innen nézve azért Magyar Péter akkori tevékenysége is inkább a politikai opportunizmusnak a keretei között értelmezhető, mint sem az őszinte elköteleződésében, legalábbis. Én azt gondolom, hogy ha valaki őszintén azt gondolta, hogy a 2006-os rendőrterror áldozatainak segítenie kell, akkor még a látszatát is megpróbálja elkerülni, hogy olyan személyeket vigyen a közhatalom közelébe, akiknek akár csak érintőlegesen is köze lehetett ehhez az eseménysorozathoz. Ugye Gergényi Péter bűnügyi helyetteseként ugyan nem vezényelt csapatokat Tóth Gábor ebben az időszakban, de hát azért a gyanúsítások, a teljesen jogszerűtlen letartóztatások kapcsán egy bűnügyi vezető helyettesnek azt hiszem, hogy legalábbis politikai felelőssége mindenképpen van.
Ez a politikai stílus, amit most látunk, ez maradhat-e velünk? Lehet-e ez egy stratégiának a része? Egy biztos, a képernyő elé szögezi a nézőket.
Igen, hogyha a kenyér nincs meg a cirkuszhoz, akkor a cirkusz kell fokozni, ez mindenképpen meg fog történni, és a következő 4 évnek a központi politikai, tehát a politika a központi homlokterében lesz ez a gondolatiság, és azt gondolom, hogy ha már itt a kinevezésnél is tartunk, ez mindennél világosabb üzenet arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeli el a Tiszapárt a kormányzást. Megfélemlítés, a bosszúállás és annak a közegnek a fenntartása, ami a Tiszapártot a hatalomba segítette, ez a megosztottság, ez a borzasztó harag, és az a feszültség, ami egyébként érezhető, azt hiszem, az utcákon is. És sajnos Magyar Péter parlamenti stílusa, ez nem, ahogy már mondtam is, ez nem gyengíti, hanem csak erősíti. Én nagyon bízom benne, hogy a választópolgárok idővel felismerik, hogy ez egyébként egy hatalomtechnikai trükk, és majd ebből lesz egy kiút, de én azt gondolom, hogy ez még egy hosszabb tanulási folyamat lesz az elmúlt heteknek a tanulsága alapján.
Az viszont már tény, hogy túl van az új összetételi országgyűlés az első 2 napos plenáris ülésen, és az is tény, hogy ez elég feszült hangulatban telt. Nagyon szépen köszönöm Szalai Szilárdnak, hogy elfogadta meghívásunkat. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
Valami iszonyatos lámpa a szemeimbe küldi a fényt, s hogy fiú vagyok közli, egy vadidegen orvos a tény. Innen a testem, a lelkem, az alapvető élvezeteké. Ez lesz a jó bajé. Ez volt a születésem napja, és azóta ünnepelem én. Sőtek a pofonok, a torták és minden a maga idején. Szigorú tanítók és tételek tereltek a cél felé. És csak a jó balhé. Én mondom, élni tudni kell. 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 Még néhány külön óra kellett az utcán a haveroktól, amit a pszichológus magyaráz, a gyakorlatból tudják jól. Mivel a test és a szellem egy ideig a lányoké, és csak a jóval ég. Én mondom, élni tudni kell. 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 Nagyon hamis ez a zenekar, és pokoli a ráz az út. És milyen gázosan húzzák a gázsért a jaj, de szomorút. És a fenyő élet terjed a beszögezett deszkáké. És csak a jó balhé. Amíg az örökösök bőgnek, én figyelem a komédiát, ahogy a családi körben az emlékemet ápolják. Pedig övék a pálya, a kocsi és a piros kanapé. És csak a jó balhé.